Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvérek, a krédó azon hitágazatát, hogy hiszünk a Szentlélekben, Úrunkban és értetünkben, aki Atyától és a Fiútól származik, erről elmékedtem már múlt alkalommal is, kapcsolódva Pünkösd ünnepéhez. De ez egy olyan nagy témakör, hogy a mai alkalmat is a Szentléleknek szánom, mi több a mához két hét múlvait is, amikor lezárjuk ez idei Biblia órát iskolai év szerint, mert mához egy hétre, ahogy hirdettem is, a Szent István templomban lennénk ünnepi szentmisén, Szent István erekjének egy újabb kis részletét kapja meg majd a templom, és annak lesz egy ünnepsége. Tehát visszatérek a Szentlélekről szóló tanításra. Ha még emlékezünk, akkor a múlt alkalommal, hogy röviden vettem a Katolikus Egyház nagy katekizmusának a Szentlélekről szóló tanítását, ami nyilvánvalóan, hogy egy erőteljes váz. Tehát olyasmi, ami egy felnőtt, művelt embernek a hit igényét kielégíti, de nem elegendő a teológia számára, hiszen az mindig bőségesebb az Istenről szóló tudomány és tanítás. A mai alkalommal a biblikus megközelítéseket venném elő, hiszen a Szentírás sokszor és sokféleképpen foglalkozik a Szentlélekkel. A következő két hét múlva alkalomra pedig a dogmatikába, tehát a rendszerezett hittamba, illetve annak történetébe ágyazott Szentlélekről szóló tanítást veszem. Ezt a teológia így mondja, hogy pneumatológia. Tehát a pneumával, a Szentlélekkel foglalkozik. Ezt tudjuk tehát, hogy a Jézus Krisztus által adott kinyilatkoztatás, vagy ahogy mostanság Karl Rahner nyomán mondja a teológia, önközlés, hogy az Isten magáról hírt adott, az folytatódott a Szentlélek tevékenysége által. De a Szentlélek, mintha elfelejtődött volna, korábban hallottunk is ilyen prédikációkat, hogy ő az ismeretlen isteni személy, nem sokat beszéltek róla, annál is inkább, mert ugye az ősegyház idejére gondolták korlátozódni a Szentléleknek azt a nagy hatását, hogy látványos módon is már az első alkalommal is megjelent, aztán voltak ilyen karizmatikus emberek az egyházba, de azon túl, hogy azt mondták, hogy a Szentlélek tartja fönn az egyházat, túl sokat nem foglalkoztak vele, talán attól való félelemben is, hogy mindig voltak ilyen rajongók, ilyen extatikus dolgokat kereső és provokáló emberek, hogy nehogy itt a józanságot elveszítse a hívő nép, ez is benne volt a Szentlélek iránti tartózkodásban. És hát a nyugati teológiát a keletiek, most én itt az ortodoxiára gondolok, vagy a latin teológiára, a keletiek azt mondják, hogy a tiétek egyoldalú Krisztus központúságot mutat. Tehát ők is vallják, hogy Krisztus a központ, de ti sokkal jobban elfeledkeztetek a lélekről, mint mi, mert nem dolgoztátok fel ezt a témakört, és valamiképpen azt a kegyelmet, amit a Szentlélek ad, azt úgy eldologiasítottátok, nem kötöttétek a személyhez. Hát gondolunk ilyenekre, hogy még látunk szentképeken ilyesmit, hogyha valaki megvallja, hogy Jézus Krisztus Isten fia, hogy azt mondja, hogy dicsértessék a Jézus Krisztus, ennyi napi búcsú. Meg ilyen, ugye ilyen dologiasított dolog volt, eltárgyasított, és hogyha itt szellemtörténetileg nézzük, hogy pontosan ez a világ, ez az európai világ lett erőteljesen ateista és materialista, abba talán az is belejátszott, hogy valahogy nem eléggé ünnepeltük azt, hogy a Szentlélek az jelen van a világban, tehát a maga szellemiségével, és fölülemeli az embert a materializmuson és az ateizmuson. És hát azért ennek ellenére azt kell látnunk, hogy a Szentlélek viszont provokálta az egyházat, hogy így mondjam. hiszen mindig voltak megújulási mozgalmak, lelkiségi mozgalmak, különösen a elmúlt században, először indult így protestáns részről, de a II. Vatikáni zsinaton is nagyon sokszor esett arról, hogy ezt a Szentlélek hozta létre és műveli azokat a tevékenységeket, amit a II. Vatikáni zsinat után az egyház életjeleként mutattak föl, hogy megújulás, liturgikus megújulás, hitünk korszerű megfogalmazása. A lélekről szóló beszéd az mindig csak a Szentlélek által hiteles. Tehát, hogyha mi hitelesen akarunk szólni a Szentlélekről, akkor valamiképpen tapasztalatunknak kell lenni, és át kell élnünk azt, hogy mit jelent a Szentlélek az ember, a keresztény ember számára. Már önmagában az is, hogy a léleknek, már magának ennek a szónak, hogy lélek, a jelentés tartománya óriási, hát ha csak ezt a két szót mondom, hogy van lelkes ember, meg lelketlen ember, lelkileg egészséges ember, meg lelkileg beteg ember. De elég fölütnünk a magyar értelmező szótárt, hogy a léleknek mennyiféle megjelenítése van, lélektelen, lelkesítő, és így tovább, elolvasni, hogy magában az emberi közgondolkodásban is benne van az, hogy a lélek, az emberi lélek sokkal több, mint az ember biológiai szervezete. Most a Szentírásban ott van a ruha, a pneuma, a spiritus, ami hát nem kap mindig egyértelmű fordítást, mert lehet léleknek fordítani, tudatnak is valamiképpen, szellemnek fordítani, de mindenképpen meg kell különböztetnünk az emberi lélektől, hiszen az isteni lélek nem ugyanaz, mint az emberi lélek, mert az emberi lélek az embernek valamiképpen a komponens, összetevője. Azt mondjuk, hogy test és lélek. De az Istenben a Szentlélek nem úgy van, hogy van Szentlélek, Atya, Fiú, és akkor úgy külön van, hanem a Szentlélek az benne van a Szent Háromság személyébe, hiszen maga is a Szent Szellem, a csupa abszolút szellem, maga az Isten is. És hát meg kell látnunk a lélek és az élet közötti összefüggéseket. A hitvallás azt mondja, hogy hiszünk a Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben. Tehát ebbe a megvallásban is benne van, hogy a keresztény élet nem létezik Szentlélek nélkül. Akkor a Biblia is csak egy holt könyv, az egyház egy intézmény, mindenre el lehet mondani, hogy csak egy csontváz a lélek nélkül. És a Szentlélek hatásaira való visszagondolás, vagy ugye szokták mondani, hogy a reflexió, azt hiszem, ezt már mindenki érti ezt a szót, nem is kell magyarázni, hogy a hatásaira gondolva, annak az egzisztenciális élménynek, hogy a Szentlélek benne van az egyházba és az ember életébe, ebből fejtették ki későbbiekben a Szentlélekről szóló tanítást. Most az Ószövetség az elkezdi a lélekről való tanítást, de még nem úgy olyan értelemben a Szentlélekről, mint ahogy mi szólunk róla. Egyébként erre is áll, amit ugye Nagy Szent Gergely mond, hogy az isteni kijelentéssel, az olvasóval, kijelentések az olvasóval együtt növekednek. Mit jelent ez? Az Isten szólt az Ószövetségben is, de ahogy az ember egyre többet ért meg, úgy növekszik vele az isteni kijelentésnek a mélysége. Hát valamiképpen olyan, mint a prágai kis Jézusnak a ruhája, szokták mondani, akkora mindig, mint a maga a Jézus, hogy együtt növekedik a megértéssel az isteni kijelentés. És hát kezdetben az Ószövetségben az élethez szükséges levegőt mondták valamiképpen a léleknek, és hogy a ilyen széllökés is valamiképpen az Exodusban úgy olvassuk, hogy ez a ruha, ez egy ilyen keletről jövő szél is, a fogság korától, ami ugye a Krisztus előtti 6. században volt, a lélegzés, lélek, az én tudat egyre jobban azonossá válik, és hogy az isteni lelki erő az átjárhatja a prófétákat és a szent embereket. Elég sok példa van erre, 60-70 példát össze lehet szedni az Ószövetségből, hogy az mennyire átjárja az embereknek az életét és tevékenységét. Egyébként a ruach szó, a lélek szó az nőnemű a Bibliában, és ez már messzire vezetne, hogy a Szentlélek megárnyékozta Szűz Máriát, éppen ezért nem egy nászról van szó Isten és ember találkozásáról, hiszen a ruach az nőnemű, hanem valamiképpen az élettel kapcsolatos. A 20. században mindent áthat a feminizmus, még a teológiát is, és egyesek azt mondták, hogy hát akkor az Atyaisten mellett a Szentlélek a női istenséget képviseli, mivel hogy a ruach nőnemű. Most az Ószövetségben nagy lelki tapasztalatok voltak, nagy előképek, és ez a hitvallás, hogy az Isten lelke benne van a teremtésbe, benne van a törvényeibe, benne van a karizmatikus vezetőkben, ez teszi néppé az Ószövetség választott népét, hogy eltölti a bírákat az Úr lelke bölcsességgel, gigantikus erővel Sámsont, vagy pedig extatikus tapasztalatokat ad, ott van a Saul királynak is, vagy a prófétáknak is a lélek, és lassacskán összekapcsolódik a fölkent személynek a fogalma az Isten lelkével. Tehát az, hogy az Isten lelke a fölkent személyekben ott van az Isten nevében uralkodó királyok életében, azért volt az Ószövetségi Királyság más, mint a többi királyság, ez teokratikus királyság volt, Isten királyság volt az Ószövetség, még akkor is, hogyha nagyon sok király nem felelt meg az isteni akaratnak. És hát lassacskán ez a gondolat kerül előtérbe, hogy Jáveh, az Isten lelke, az átjárja a királyságot, de majd még inkább átjárja az eljövendő messiást. És az Isten lelke prófétáknak a kapcsolatáról pedig, ha olvasgatjuk az Ószövetséget, sok példát vehetünk, hogy a lelki adományok, az inspiráció a Isten lelkéhez kötődik. Ott van Mózes esetében, a proféták tevékenységében, és ugye a fogság idejétől erősödik meg az a gondolat, hogy a teremtésben ott van az Isten lelke. Ugye a vizek fölött ott lebeg az Isten lelke, mondja képi szép formában a teremtés könyve, a nagy összevisszaságból rendet, kozmoszt alkot. És már a Zsoltár így is mondja, hogy ha kiárasztod a lelkedet, minden életre kél, és hogy megújítod a föld színét. Tehát, hogy a teremtés, az élet, az Isten lelkével kapcsolatos, de ott még nem válik úgy el, tehát ott még nem kötődik Isten harmadik személyhez, hanem inkább úgy, mint az Isten dinamizmus, az Isten lelke átjárja a világot, és hát ő ajándékozza meg az embert. Ezekiel prófétának van egy látomása, amit az orvietói templom falán csodálatos képben megszemlélhetünk. Azt mondja a proféta, hogy ő látott egy hatalmas csontmezőt. És a csontmező egyszer csak Isten lelke hatására kezd megelevenedni. És hát úgy festi meg ott az orvietói templom, falán a festődött jönnek ki a földből, egyik még csak csont, a másikon már inak vannak, a másikon már bőr is van. Tehát a prófétai látomás arról szól, hogy a föltámadáshoz is az Isten lelkének a hatása kell, hogy megelevenítse az embert haló poraiból is, és életre kelti a csontmezőt, az embert is, az Isten lelke. És áthatja a közösséget, megtartja a közösséget, az egész néppel vele van a prófétákon keresztül, az Isten lelke mondja Ezekiel prófét és az eljövendő Messiáson. Tehát eljutott odáig az Ószövetség, hogy az Isten életet ajándékozó tevékenysége az Isten lelke által történik. Életbe tartja az embert, és az Isten ki tud lépni a maga transzcendenciájából, természet fölöttiségéből, éppen a lélek által, és egyes embernek, közösségeknek ajándékokat adhat. Tehát ő az Ószövetségben már határozott fogalom az, hogy az Isten lelkével teremt, de még ott nem különül el a harmadik személy a másik kettőtől. És éppen ezért az ószövetségi tanításból nem lehet egyenesen levezetni az új szövetség Szentlélekről szóló tanítását. Tehát nem egy abszolút folytonosság, mint ahogy az Ószövetségnek nem abszolút folytonossága az új szövetség. Tehát nem úgy áll a dolog, hogy elkezdődött az Ószövetség mondjuk Ábrahámmal Krisztus előtti időkben, egy 1800-as évektől, és akkor van egy lassú folytonosság, hát eljött Jézus, ő mondjuk egy ilyen fölfokozott proféta, és aztán megy minden a maga útján. Nem. Az új szövetség az egy erőteljes fordulatot jelent már az Ószövetséghez képest, de a gyökerek ott vannak az Ószövetségben, de nem folytonosság. Tehát az egyház az nem egy folytatólagos zsidó közösség. Ezt jó, ha tudjuk. Tehát mi nem folytatólagosan visszük tovább a zsidóságnak a vallását. Ugye, mert lehet beszélni úgy is róla, mint fajról, de lehet úgy is, mint vallásról. Mi nem visszük egyenesen tovább, mert az új szövetség Jézussal egy új kezdetet is jelent, mind a mellett beteljesítést. És még csak nem a kumráni világnak a gondolat menete folytatódik az új szövetség lélekről szóló tanításában. Ugye tudjuk azt, hogy Szent János, keresztelő Szent János idejében valószínűleg éltek, voltak azok a kumráni szerzetesek, akiknek még talán ő is lehetett egy ideig, hát tagja, és mondhatná valaki azt, hogy hát azért mondta keresztelő Szent János Jézusra, hogy vízzel és Szentlélekkel keresztel, mert ő a kumrániak tanítását vitte tovább. De nem, mert a kumrániaknak két Isten fogalma volt, jó és rossz, tehát volt a világosságnak a fejedelme, és a sötétségnek az angyala. Aztán azt is tanították, hogy az emberbe az Isten kétféle lelket adott. Adott egy ilyen egészen jó lelket, és ugyanakkor kapott egy ilyen elvetemültségnek a lelkét. Így akkor könnyű megmagyarázni, hogy egyik ember ezt kapta, a másik azt kapta. Mi azt mondjuk, hogy ami egyetlen lelkünk az Istennek a teremtése, de ugyanakkor megkísértettek vagyunk a lelkünkbe, főként a eredeti bűn óta és a gonosz léleknek a hatására, tehát azt mondjuk, hogy az egyetlen léleknek a hatása, illetve egyetlen léleknek a cselekvése az, ami történik. Tehát nem mondhatom azt, hogyha rosszat tettem, hogy ezt a rossz lélek tette bennem, a megáltalkodottság lelke. Ha jót tettem, akkor ezt a jó lélek tette bennem, hanem egyetlen lelkem van, aminek van hát olyan hatása, vagy olyan cselekvése is, hogy jót és rosszat is tud lenni, tenni. Az új szövetség, ahogy említettem is, egy fordulatot hozott e tekintetbe, és ha így nézem, hogy milyen üdvtörténeti sorrendben kaptak tapasztalatot az ősegyházban a Szentlélekről, akkor azt lehetne mondani, hogy Szent Pál volt az első, aki erről írt, mivel hogy Szent Pálnak a levelei megelőzik az evangéliumokat. Mert már 40-es évek közepén már Szent Pál írt leveleket. És az evangéliumok pedig hát ugye a 50-60-as évektől íródnak a század végéig. Tehát Szentlélekről való tanítás első lenyomata Szent Pál apostolnál van, és hát főként a Galatákhoz írt levélben, ott a lélek gyümölcseiről, meg a karizmatikus dolgokról ír, és hát beszél arról, hogy a hitre vezető utat a keresztségben a Szentlélek által kapjuk meg, egyesíti a hívőket, adományokat oszt, minden emberben megismerteti magát a Szentlélek. A Szentlélek feladata az, hogy Jézus Krisztusra mutasson, és hogy a Szentlélek által mondhatjuk, hogy Jézus az Úr. Ez Szent Pál korintusi levelében van. Tehát az első híradást a Szentírásban, időrendben, az Új Szövetségben Szent Pál apostol adja. És hát azt is mondja, hogy a Szentlélek erejében tudunk mi működni és élni, tevékenykedni, és a mi testünket is a Szentlélek fogja föltámasztani, ahogy Jézus emberi testét is. Szent Pálnál magyarázatra szorul az a többször megtalálható kijelentés, hogy nála van testi és lelki ember. Test szerint élet, lélek szerint élet. Ez nem azt jelenti, hogy ő itt ilyen ókori görög módon választja szét az embert testre és lélekre, hanem inkább azt mondja, hogy az egyik a romlásba vezető, a másik pedig a Szentlélek ajándékaitól megmutatkozó gyümölcsöket termő élet. Mert ezek a bűnök, hogy például gőg, harag, lelki természetűek és nem testiek. De ugyanakkor a testi embert jellemzi a harag, a gőg, a sok-sok szenvedély. És ugyanakkor Pál azt is mondja, Szent Pál, hogy akár esztek, akár isztok, mindent Isten dicsőségére tegyetek. Tehát nála a testi és lelki ember megkülönböztetés az nem az szerint van, hogy az egyik imádkozik, a másik meg eszik-iszik, hanem hogyan él, az egyik a romlásba vívő úton megy, a másik pedig a Szent Lelket követi. És hát ő osztályozza a léleknek az adományait, rendes és rendkívüli adományait, és hát elmondja azt, hogy a Szentlélek az végül is nem szorít ki semmit a természetes rendből, ezért az egyháznak mindig lehet emberi, azaz eléggé gyarló arca is. És őnála találjuk meg azokat az adományokat, ami megmutatkozik a hét ajándékban, a tudás, bölcsesség, értelem és így tovább ajándékába, de benne van a reményben, a gyógyításban, a csodatévő erőben, a segítőkészségben, a vezetés lelkében, és mindig annak alapján tudjuk meghatározni a Szent Lelket, hogy milyen tapasztalatunk van róla a Szentlélekről, mert Szent Pál apostol, ő maga is és azok az első közösségek valamilyen belső tapasztalattal rendelkeztek a Szentléleknek a munkásságáról. Említettem, hogy az evangéliumok azok későbbiek. Márk lehet az első, a második a Máté vagy Lukács evangéliuma, aztán van a János evangéliuma legkésőbb, és úgy köztes tájékon pedig az apostolok cselekedete, majd pedig később a jelenések könyve, amely szintén foglalkozik a Szentlélekkel. Mind három szinoptikusnál, de még a János evangéliumában is jelentős helyet foglal el Jézus Krisztusnak a megkeresztelkedése. Mindegyik evangélista ír róla, és az evangéliumokban itt tűnik föl erőteljesen a Szentlélek Jézus életében. Azt Lukásnál tudjuk, hogy ugye Szűz Mária Szentlélektől fogantatott, de hogy Jézus életében hogyan van jelen a Szentlélek, az a keresztelés jelenetében válik élményszerűvé és megtapasztalhatóvá. Ott már Márk evangéliumában is, mint egy ilyen karizmatikus erő tölti el Jézus emberi természetét. Vagy Máténál kapcsolódik már valamiképpen elővételezetten az a keresztelési parancs is, hogy menjetek el az egész világra, hirdessétek az evangéliumot, és kereszteljétek meg őket az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Lukács evangélistánál pedig visszatér az izaiási jövendőlésnek a beteljesedése. Az egyik az, hogy rajta van az Úr lelke, a bölcsesség, tudás, értelem és így lelkerősség lelke. Másrészt pedig, hogy a lélek órája eljön akkor már, amikor Jézus a názáreti zsinagógában fölüti Izaiásnak a tekercsét, és azt olvassa, hogy az Úr lelke van rajtam. És akkor azt mondja Jézus, hogy most jött el ez az óra, most van itt, ez most teljesedik be, én azért jöttem, hogy hirdessem az Úr kegyelmi esztendejét. Ott az eredeti szövegben az van, hogy a jó belév jött el. A jó belév a zsidóknál 50 évenként következett be, ebből van egyébként a jubileum szó, amikor elengedtek adósságokat, az eltulajdonított földeket visszaadták, a rabszolgákat fölszabadították, tehát egy ilyen általános nagy amnestia volt földi vonatkozásban is, hogy ezt az Istennek tetsző magatartássá jubileumi jóbelévé váljon. Na most Jézus esetében a jóbel év az azt a fölszabadító hatást hozza, ami az Isten országának az építéséhez szükséges. Mert Jézus programja az volt, hogy eljött Isten országa, keressétek Isten országát, építsétek Isten országát, és van néhány olyan szentírási változat a kezdeti időkből, Máté evangéliumában is, hogy nem úgy írják le a mi atyánkot, hogy jöjjön el a te országod, ugye már akkor imádkozzuk, hogy mi atyánkban, hogy jöjjön el a te országod, hanem az a változat van, hogy jöjjön el szent lelked, és tisztítson meg minket. Ez van benne. Mert akkor, amikor Jézus magára vonatkoztatta az izaiási szavakat a názáreti zsinagógában, akkor a Szentlélek bennük tevékenykedik, imádkozik, vagyis az Isten országát építi. Lehet azt mondani, hogy az Isten országának éltető ereje ma is a Szentlélek, hogy azt a programot, azt a művet mi vissza tudjuk vezetni Jézus Krisztusra, alakjára és tanítására. Az apostolok cselekedete, amely Szent Lukács evangéliumának a következménye, és Szent Lukács tollából származik, úgy is szokták hívni, hogy a Szent Léleknek az evangéliuma. Vagyis azt a hatást mutatja meg, amit a Szent Lélek az egyház megalapításával művelt. Nem véletlen, hogy a Hiszek Egyben, amikor megvalljuk a Szentlélekre vonatkozó hitünket, utána jön, hogy hiszem az egy szent katolikus és apostolos szent egyházat. Ugyanis a Szentléleknek maradandó hatása az egyház megszületése, hogy így mondjam, létbehozása és életben tartása. És az apostolok cselekedete, mivel a kezdődő egyház életét mutatja be, ezért is mondják azt, hogy a Szentléleknek az evangéliuma. Hiszen olyanok is vannak benne, hogy amikor összejönnek tanácskozni, akkor azt mondják az apostolok, hogy mi és a Szentlélek úgy tartottuk jónak. Hát milyen jó volna, hogyha mi ezt el tudnánk mondani. Van egy nehéz eset az egyházba, gondolkodnánk rajta, és akkor azt mondanánk, hogy mi és a Szentlélek, vagy fordítsuk meg, legyünk alázatosak, a Szentlélek és mi úgy tartjuk jónak. És punktum. De valahogy mi ezt a bátorságot nem merjük venni magunknak. Na most Szent János evangéliumát, ha nézzük, az minden tekintetben egy magas röptű visszaemlékezés mindarra, amit Jézus mondott és tett. Ezért is Szent Jánosnak a szimbóluma a sas, a magaslatból. És Szent János visszatekint már a Jézusi életműre, és lépten nyomon fölfedezi azt, hogy Jézus a Szentlélekben cselekedett. Hogy az ő órája, még a kánai menyegzőn is akkor jön a Szentlélek, eljött az ő órája. Amikor meghal, akkor kiadja, azaz átadja a lelket. Föltámadás megdicsőítését ő végzi. És búcsúzáskor pedig átadja övéinek a lelket, rájuk lehel, odaadja az egyház vezetésének, a bűnbocsánatnak, a szentségeknek a hatalmát az apostolokra. És hát a lélek vezeti azután az egész egyházat. Miután a keleti teológia erőteljesen a jánosi, Szent Jánosi teológiát vette alapul, ezért az ő teológiájukban sokkal erőteljesebb helyet kapott a Szentlélek, mint a nyugati teológiában. Úgy mondottam az elején, hogy minket azzal is vádolnak, hogy mi csak egyoldalúlag Krisztusról beszélünk, és keveset a Szentlélekről. És a jánosi teológiában van a paraklétosznak a nagy szerepe, annak az ügyvédnek, aki az igazság lelke lesz, és hát az egész egyház életét végigvezeti az egyéni ember számára is, és a közösségnek is egyaránt fontos, az újjászületés vízből és Szentlélekből történik, ahogy Nikodémusnak mondja Jézus János evangéliumában, és a lélek hatékonysága mutatkozik meg a különböző lelki cselekedetekben, és a Szent Háromság megfogalmazásának a dogmájához is a jánosi teológiának a Szentlélekről szóló tanítása erőteljesen hozzájárult, hiszen Jánosnál van az egyértelműen, hogy a Szentlélek az egy személy. Tehát nem csak úgy, mint az Ószövetség mondta, hogy az Isten lelke átjárta Sámsont, vagy a bírákat, az Isten dinamizmusa. Nem. Jézus azt mondja, hogy a személy, ekeinosz, így van görögül, ő a Szentlélek, akit elküld az Atyától a másik vigasztalót, mert az első vigasztaló az ő maga volt, Jézus, és elküldi, aki majd különböző feladatokat lát el az egyházban. És most már abban a küzdelemben, ami a világ és az egyház között zajlik, a Szentlélek lesz a védő ügyvéd, a paraklétosz. Ezt János egyértelműen tanítja, és össze lehet szedni, Gnilka, az egy nagy biblikus tudós, összeszedte, pontokba szedte az Újszövetség teológiai könyvéből, néhány pontba sűrítem, hogy mit mond, hogy mit csinál a Szentlélek. És mi a Szentlélek Jézus tanítása szerint vigasztaló lesz, az igazság lelke, aki örökké velünk marad. A világ nem kaphatja meg, mert nem látja és nem ismeri, de ti ismeritek őt, mert bennetek van és bennetek marad. Tehát végig velünk marad a Szentlélek. Aztán a vigasztaló, akit majd ő az Atya nevében küld, az megtanít majd bennünket mindenre, és eszünkbe juttat mindent. Ezt is mondja. Aztán, amikor eljön az igazság lelke, a vigasztaló, ő majd tanúságot tesz rólam, de ti is tanúságot tesztek, mondja Jézus, a Szentlélek által. Aztán azt is mondja, hogy ő majd meggyőzi a világot, a Szentlélek. Egyébként János, első János levelében van egy ilyen hármas tanúskodás, azt mondja, hogy Jézusról hárman tanúskodnak, a lélek, a víz és a vér. Ugye, és ez egy. A lélek a Szentlélek, a víz a keresztség, a vér, az a Jézus halála. Tehát ezek azok a momentumok, amelyek Jézus életében mutatják az ő messiási voltát. És aztán, hogy ez a lélek elvezet majd bennünket a teljes igazságra. Itt van a dogma fejlődésnek a megokolása. Tehát mi azért merjük mondani, katolikusok, hogy nem mindig szó szerint olvassuk fel a Szentírást, hanem a Szentírásnak értelmet adunk. Egyre mélyebb értelmet adunk. És ezért merjük azt mondani, hogy Szűz Mária kegyelemmel teljessége azt jelenti, hogy büntelenül született. Tehát, hogy elvezet a teljes igazságra. Mert hogyha elég volna nekünk csak a Szentírás mindig, akkor elég volna azt örökké ismételnünk. De nem, mert az egyháznak megadta azt a fölhatalmazást, hogy egyre mélyebben ismerjük meg Jézus Krisztust. Éppen ebből adódik az, hihetetlennek tűnik, amit mi mondunk, hogy mi most mélyebben ismerjük Jézus Krisztust, mint az első apostolok. Mert ők igaz ortodox módon ismerték, de nekünk már mélyebb ismeretünk van Jézus Krisztusról. Ugyanis a Szentlélek elvezetett bennünket a még mélyebb igazságra, és hogyha még hosszú ideig lesz egyház, akkor az az egyház még többet fog tudni Jézus Krisztusról. De azt hiszem, ez még történeti vonatkozásban is így van, mert mi ma többet tudunk Szent István királyról, mint a kortársai. Hihetetlen, de mi többet tudunk, mert mi tudjuk az előzményeket, tudjuk a nagy egészt, a világtörténeti eseményeket, ott a kortársak ezt nem nagyon tudták. Mi többet tudunk róla. Lehet, hogy apró részleteket nem tudunk, de úgy nagy egészben többet tudunk. Ugyanígy vagyunk Jézus Krisztussal is, csak itt már a Szentlélek segített bennünket erre a tudásra. És ez nagy dolog, hogy a Szentlélek nem csak a közösséget, hanem az embert is mélyíti. mert akkor megmaradnánk az első áldozási gyereknek a szintjén. Márpedig egy hívő ember az mélyül a hitben. És ez vonatkozik a teológiai tanárra és a parasztasszonyra is, hogy mélyül a hitben. Hallottam, hogy valami olasz TV műsora volt, hogy egy ilyen nagyon sok gyermekes idős asszonyhoz kiment a püspök, ott voltak a gyerekei, unokái, dédunokái, és valaki mondta, látja, főneved bennünket, anyánk, de nem tud se írni, se olvasni. Majdnem kicsit degradálták, hogy hát analfabéta. Az öreg asszony megszólalt, de imádkozni tudok. Tehát a mélység az az emberre is vonatkozik, hogy a Szentlélek által mélyebb ismeretekre jut. És hogyha nagy összefüggést nézünk, a Jelenések könyve pont erről szól. Az egy nagyon nehéz könyve, a Jelenések könyve. 10 évvel ezelőtt úgy próbáltam itt magyarázgatni, mert ugye vártuk a világ végét 99-2000-ben, illetve sokan várták, én mondtam, hogy nem lesz vége, ezért magyaráztam a Jelenések könyvét. De a Jelenések könyvébe is mindig abba küzdelemben, amiben ott a gonoszság sátánja, és ott vannak a szentek küzdelmei, mindig ott van a lélek. Ezt mondja a lélek az egyházaknak. Minden egyházat megszól, ezt mondja a lélek. Tehát, hogy a Szentlélek nem hagyja el az egyházat, és az egyház megmarad az igazságba. Ezt nagyon jól tudni, mert nekünk sokszor van egy ilyen nagyon hát fájdalmas képünk emberi gyarlóságok miatt az egyházról, de a nagy összefüggésben azt kell mondanunk, hogy a Szentlélek az nem hagy el bennünket. Egy Provászka Otokár, aki ugye nagyon sokat szenvedett, még egyházától is, mert indexet tették, dum spiro spiro, még élek, remélek, és a Szentléleknek a hárfája volt Szent Efrémmel együtt. Az újkor pápái között Boldog 23. János pápa nagy tisztelője volt a Szentléleknek, az ő imádságával zárom a bibliórát. Ó, vigasztaló Szentlélek, tökéletesítsd bennünk a Jézus által megkezdett művet, tégy minket erőssé, imádkozz velünk az egész világért. Add, hogy jobban kihasználjuk az időt a benső élet elmélyítésére, adj lendületet apostoli tevékenységünknek, hadd érjünk el vele minden Krisztus vére által megváltott népet és embert, az ő örökségét. Törd le bennünk a természetes nagyravágyást, emelj fel a szent alázat régióiba, töltsön el minket az igaz Isten félelem, és a nagylelkű bátorság semmi földi kötelék ne akadályozza hivatásunk tökéletes teljesítését. Önző érdekek vagy lomhasság, ne hallgattassák el bennünk az igazság követelményeit, semmiféle számítgatás apró önzés ne csökkentse a szeretet méretetlen területeit. Legyen bennünk minden nagy, az igazság keresése és tisztelete, az áldozatkészség egészen a kereszt és a halál vállalásáig. S végül legyen bennünk minden úgy, amint azt a fiú atyához intézett, utolsó imájában kérte, úgy áradjon ki ránk, az egyházra, intézményeire, minden egyes hívőre és népre, a szeretet lelke, amint azt az atya és a fiú akarták. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!